Alaposan ketté szakadt a labdarúgó EB legjobb 8 csapatának mezőnye, hiszen van 4 olyan együttes, amelyet előzetesen ide vártunk, a belga, a spanyol, az olasz és az angol, és van 4 olyan, amelyiket egyáltalán nem vártunk ide, vagy legfeljebb csak a fanatikusok tippelték meg, hogy a csehek, a dánok, az ukránok és a svájciak is bejutnak a labdarúgó EB negyed döntőjébe. Márpedig ez a helyzet, tehát élesen szétválik a mezőny 4 olyan csapatra, amelyet a végső győzelemre is esélyesnek tartunk, és 4 olyanra, amelyikről ez nem mondható el. Jó napot kívánok, itt az Origó Sport podcastjében Edvi Lászlóval, Göbölyös Andrással és Márványi Péterrel fogjuk megbeszélni a labdarúgó EB-n a nyolcad döntők történéseit, és azt, hogy hogy jutottunk el idáig. És nem tudom, ki mennyire ért egyet a bevezetővel. András, hogy látod? Valóban ketté szakadt a legjobb 8 mezőnye ebből a szempontból, hogy van 4 outsider és 4 végső győzelemre esélyes csapat?
Nagyon jó kérdés, mert igazából olyan nagyon komoly outsidernek nem feltétlenül nevezném ezeket a csapatokat, mert a dánok szerintem a csoportkörben a legeslegjobb játékot nyújtották. Az, hogy kikaptak a finnektől, az például Eriksennek a tragédiája miatt volt, előtte zseniálisan futballoztak, a belgákat 45 percig lefocizták, és hogyha 4-0-val fordulnak, akkor se szólhattak volna egy szót se. Aztán De Bruyne beállt, és teljesen megváltoztatta a meccset. A dánokat nagyon sokan egyébként így a szakértők közül a legjobb 4-be várták. Hát nyilván a csehek-hollandok elleni győzelme az bomba meglepetés volt, de ez is egy olyan dolog, hogy a rengeteg szakértő mondta az EB előtt, hogy Frank de Boer borzalmas választás volt holland kapitánynak, és előbb-utóbb biztos, hogy ki fog jönni. Azt, hogy egy nagyon gyenge edző, hát ezen a meccsen azért kijött. Hát a svájci csapatot meg innentől kezdve kiejtette a világbajnokot, nem biztos, hogy outsidernek lehet nevezni, úgyhogy nekem azért így tetszik ez a felhozatal. Hát egyedül az ukránok azok, akik úgy kilógnak a sorból, azért nagyon meglepődnék, hogyha ők komoly harcra késztetnék az angolokat.
Kicsit visszamegyünk abba, hogy hogy kerültek ezek ide a csapatok, akkor azért olyan óriási meglepetés nem történt. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy a dánok a velszieket ütötték ki, az ukránok a svédeket, a Svájc az nyilván egy másik tészta valóban, hogy a világbajnokot ejtették ki. A holland csemeccsen, meg valóban ugye Andrással kim voltunk, láttuk élőbe, hát egészen félelmetesen gyenge volt ez a holland csapat Budapesten, és valóban úgy nézett ki, mintha egy edző nélküli csapat lenne, gyakorlatilag kulcsemberek szenvedtek végig a pályán, és Frank de Boer hagyta őket, hogy végigjátsszák azt a 90 percet, a csehek pedig ezt köszönték szépen. Az meg megint ugye a sorsolásból adódik, hogy az angolok egy kicsit könnyebb ágra jutottak így, ugye az ukrán, csedán, hármas van még mellettük, úgyhogy végül is szerintem is olyan hatalmas meglepetés nem történt, nyilván az elején nem mindenki ezt a, sőt, szerintem senki nem mondta volna, hogy ez a 8 csapat lesz majd a legjobb 8 között, tehát ez a szépség ennek a 24 csapatos rendszernek, vagy épp a nem szépségen.
Igen, hát hogyha belegondolunk, hogy hol vannak a németek, hol vannak a franciák, akkor valóban azért mégiscsak meglepőnek nevezhetjük ezt a negyed döntős összeállítást. Laci?
Igen, abszolút meglepőnek tartom én is, és szomorú is vagyok, sőt, kicsit el is vagyok keseredben, mert azért ne feledjük el, hogy akármilyen dicshimnuszokat zengünk itt Dániáról vagy Ukrajnától, mind a ketten az eddigi 4 mérkőzésükből 2-2-t elveszítettek. Tehát azért, hogyha elveszítik a következő meccsüket, akkor úgy szönnek el az Európa-bajnokságtól, hogy 5 mérkőzésből 3-at elbuktak, és ott voltak a legjobb 8 között. Tehát én abszolút nem vagyok lelkes amiatt, hogy Ukrajnát kell néznem, Dániát kell néznem. A mi csoportunk 3 csapat arra faragott rá, hogy nem vették komolyan a csoportot, hogy gyakorlatilag ők azt hiszem, hogy elkönyvelték a sorsolás pillanatában, hogy ők 3 tovább fognak menni, bármilyen leosztásba és bármilyen sorrendbe, és ennek megfelelően komolytalanul vették az egész csoportukat, és erre faragtak rá. Szerintem a mi csoportunkban, az előzetesen úgynevezett halálcsoportban egyetlen komoly és éles mérkőzés volt a magyar-német találkozó, mert az tényleg kiki találkozó volt, ott a győztes tovább megy, a döntetlen esetén sajnos ugye a németek mentek tovább, és mi búcsúztunk el, viszont ezt a csoportot az ég egy adta világon senki nem vette komolyan, tök mindegy volt a másik 3 csapatnak, hogy 3, 4 vagy 5 ponttal, esetleg 6-tal vagy 9-el vagy 7-tel mennek tovább. ők akkor kezdték el az Európa-bajnokságot, és erre abszolút ráfaragtak, hogy mindennel foglalkoztak, hiszen hallottuk a franciákról, hogy hajnalokig videójátékoztak, hallottuk, hogy mindenki minden mással foglalkozott, csak a labdarúgással, nem. Ők erre ráfaragtak, ezzel együtt én szívesebben láttam volna természetesen a francia, portugál, német hármast itt a legjobb nyolc között, bár ugye a sorsolásnak köszönhetően Portugáliának nem volt esélye, mert ugye ők a belgákkal kerültek össze. A németeket nyilván egyébként én gyárilag jobb csapatnak tartom, mint az angolokat, bár lehet, hogy jelen pillanatban nem jobbak, és ugye bár a legnagyobb meglepetés, hogy Franciaország helyett Svájcot kell néznünk. Franciaország, Spanyolország mérkőzés helyett nézhetünk egy nehezen induló spanyol csapatot, amelyik azért felvette az üzemi hőfokot, és nézhetünk egy Svájcot, egy Bundesliga B csapatot, amely majd próbálja valahogy elvinni újabb 11-es rugásokig a spanyolokat, úgyhogy különösebben én nem vagyok feldobódva a párosítást illetően, egyetlen mérkőzést várok csak nagy érdeklődéssel, a Belgium-Olaszországot, mert a számomra most ebben az összeállításban kicsikét előrehozott döntőnek is tűnik.
Hogyha a papírformát nézzük, akkor gyakorlatilag Angliának van egy kikövezett útja a londoni döntőig. A túloldalról pedig, ha azt nézzük, akkor valóban ez a belga, olasz, esetleg még a spanyol szólhat bele. Biztos, hogy egy érdekes meccs lesz. A belgákat én egy kicsit féltem azért, Hazard és De Bruyne megsérült. Nem tudom, hogy ők játszhatnak-e végre az olaszok ellen, én úgy tudom, hogy nem. Láttuk azt is a portugálok ellen, hogy nélkülük azért az utolsó 10-15 percben eléggé meg voltak lőve, tehát Lukaku-ra rugdosták fel a labdákat, már azért ő se volt ott a 90. perc környékén annyira rendben, talán fizikailag, úgyhogy ott azért ott a túlélésért küzdöttek a belgák, végül sikerült, hát meglátjuk, mire mennek majd az olaszok ellen.
András, te úgy gondolod, hogy az angol csapatnak tényleg kikövezett útja van a döntőig, ezek után, hogy ott ugye Anglia-Ukrajna meccs, és utána, ha Anglia tovább jut, akkor a Csedán meccs győztese jön az elődöntőben.
Egyáltalán nem gondolom így, ahogy ezt az előbb is mondtam, ezen az EB-n eddig magasan a dánok játszották a legjobb futballt. Én nem lennék meglepve, hogyha az angolok kiejtenék az ukránokat, utána meg a legjobb négy között kapnának egy óriási pofont a dánoktól.
Mit értesz azon, hogy a legjobb futballt ők játszották? Tehát miben játszották ők a legjobb futballt? Tehát
rengeteg.
Azért feszegettem ezt, mert mondjuk ha az angol válogatottat nézzük, akkor az angol válogatott még gólt sem kapott, ellenben rugott ugye négyet. Ha megnézzük az olasz válogatottat, ott köhögött a bolha az osztrákok személyében a nyolcad döntőben, de végül is az olasz csapat kiszedte a továbbjutást. Előtte a csoportmeccseken, bár te ugye sokszor hangoztattad, hogy komolytalan ellenfelek ellen, de azért eléggé látványosan játszott ez az olasz csapat önmagához képest. Tehát mit értesz azon, hogy a dán csapat játszotta a legjobb futballt?
A dán csapat alakította ki, ha jól tudom, a harmadik legtöbb helyzetet ezen az Európa-bajnokságon. Már többször is mondtam, több olyan meccsük is volt, főleg a belga vagy a finn, amikor gólokkal kellett volna már vezetniük, aztán mégsem tudták megnyerni a meccseket. A Wales elleni mérkőzésüket is élmény volt nézni. Én az angolokat alapból szeretem, de azért úgy nagyon nem vagyok tőlük elájulva. Az, hogy ők nem kaptak gólt, ez egy olyan statisztika, amit nyilván lehet ide citálni. Tegnap előtt is kaphattak volna gólt, hogy a Thomas Müller berúgja az 1-1-es zicserét, de nem rúgta be. Ez nem mindig csak az angoloknak az érdeme, ehhez azért kell az ellenfél is. Én azért nem gondolom, hogy kikövezett tudtuk lenne a döntőbe, azért nagyon meg kell szenvedni őket, és azért az ukránok se, annak ellenére, hogy azért egy limitált csapat, azért meg tudja nehezíteni az emberek dolgát. Visszatérve, amit meg Pétertől kérdeztél, én egyáltalán nem gondolom, hogy az olasz-belga egy előrehozott döntő lenne. Mindenki el van ájulva az olaszoktól, de azért én továbbra is tartom, hogy ők egy ilyen nagyon űrge csoportot nyertek meg. Aztán utána jött egy osztrák meccs, és azért ott is már egy videóbíró, meg nem adott 11-es, hasonló. Ők ott azért óriási bajba voltak. Az megint más, egy hosszabbítást megnyerték, de hogyha a rendes játékidőben kiesnek, akkor egy szót se szólhattak volna. És továbbra is tartom, hogy az olaszok még egy darab komoly csapattal se játszottak. A belga az, csak hát most megint ott van a kérdés, hogy De Bruyne és Hazard nélkül ez mennyire lesz komoly csapat.
Laci, mi lesz a sorsa most szerinted a német labdarúgó válogatottnak? Mert azért az ő kiesésük és a franciák kiesése azért elég földrengésszerű volt. A kettő között talán az a különbség, hogy míg a franciák elkezdtek balhézni, tehát megy itt most már minden, hogy gyenge volt az ötcsillagos budapesti szálloda, mert nem lehetett kinyitni az ablakot, nem volt hova menni, ők azt hitték, hogy nem a belvárosban laknak, de aztán mégis, aztán kiderült, hogy éjjel filmeket néztek, meg NBA, meg NHL rájátszást hajnalban. Addig a németek azok viszonylag csendesen hazautaztak, és ugye már az EB előtt lehetett tudni, hogy Joachim Löwnek ez a végjátéka. Én egyedül most Mihály Ballack megnyilvánulását tudnám citálni, aki alaposan beleszállt Löwbe, de a játékosok, mintha próbálnák ezt az egészet eltemetni magukban.
Löw rengeteg taktikai hibát követett el, kezdve az alapfelállástól, kezdve a cseréken keresztül, sok mindenen keresztül. Ő végül is, mondom, vállalta a felelősséget, de hát most már neki ez ingyen van. Nyilván majd a történelem eldönti, hogy hol volt az ő helye. 7 világeseményen szerepelt a német válogatottal, ebből 5 világeseményről éremmel ment haza, az utolsó 2-n csúnyán megbukott. Szerintem egyébként az, hogy ezzel a gárdával, amelyik ugye 2016-ig lett felépítve, azzal csak egyetlen világeseményt tudott megnyerni, az szerintem kevés. Szerencséje van, hogy nem EB-t, hanem VB-t nyert meg, és ezzel beírta magát a történelembe. De ez a Löw korszak véget ért, és nem most ért véget, hanem 18-ban ért véget, és ott is kellett volna lehúzni a rollót. Hogy mi lesz tovább, ez egy nagyon nagy kérdés, mert a német futball jelenleg nem jó. Tehát nincsenek meghatározó futballistái, Zanékkal, Gnabrikkal, Havercekkel, motiválatlan Kroosokkal nem lehet sehova elérni. És hogyha ráadásul még Thomas Müller és Manuel Neuer is kiöregszik, akkor aztán végképp senki nem maradt. Tehát egy csomó motiválatlan, a küzdésre alkalmatlan futballistával nem lehet sehova eljutni. A németeknek meg kell barátkozniuk azzal a gondolattal, amivel nem barátkoztak meg 50 éve, hogy ők a továbbiak során, ha bejutnak a 8 közé, az egy jó eredmény, ha bemennek a 4 közé, az még jobb eredmény, de nem zuhan össze a világ, ha a 8 közé sem jutnak be, mert a jövője a német futballnak teljesen kilátástalan, még akkor is, ha láttuk, hogy az U21-es Európa-bajnokságot megnyerték. Tehát elvileg nekik jó az utánpótlásuk, és akkor még ilyen Vircek nem is játszottak, akkor még azért van egy Musiela, akit egyébként nem értek, hogy miért küldött be a 92. percben 0-2-nél, ezt kikérem magamnak, hogy egy 18-es fiatal embert így megégessen egy szövetségi kapitány. Szóval vannak nekik játékosaik, de a német mentalitás nélkül, ami ma már nem jellemző a német válogatottra, a jövőben nem fognak a világ fölé emelkedni. Fognak ők még nyerni világeseményt a következő 30-40-50 évben, de hogy nem ők lesznek a következő években a világesemények első számú esélyesei, sőt, igazából sokszor elő fog fordulni, hogy a 8 közé sem jutnak be, ebben egészen biztos vagyok.
De ugyanezt a vészharangkongatást 20 évvel ezelőtt már megéltük, amikor a 2000-es EB-n a csoportból se jutottak tovább, és aztán azért szépen fölálltak.
Na, tehát csak azért most itt álljunk meg egy pillanatra, amikor a 2000-es EB-n nem jutottak tovább a csoportból, akkor azért olyan játékosaik voltak mentalitás szempontjából, mint Oliver Kahn, Mihály Ballack, Karsten Ramelov, Karsten Janker, Alexander Zickler, Thomas Linke. Ezek nem voltak nagy futballisták, de olyan mentalitásuk volt, olyan emberek voltak a pályán, úgy tudtak menni Németországért, meg a saját sikereikért, ahogy Havertz, Gnabry, ezek a srácok soha nem fognak tudni. Tehát
de az az érdekes,
a mentalitás mondod,
hogy közben meg ezek a játékosok a klubjukban azért nem ezt a teljesítményt mutatják, mint amit a válogatottban, vagy nem ezt mutatták az elmúlt mondjuk 2 idejében.
Hát a Chelsea-ben azért messze nem a legjobb ember volt Rüdiger, Werner és Havertz, annak ellenére sem, hogy például Havertz lőtte a Bajnokok Ligája döntőjében a győztes
erről
volt.
Erről beszélek.
De nem ők voltak a meghatározók, mint ahogy a Bayern Münchenben is azért nagyon kellettek előbb, ugye Robben, Ribéry kellettek, ma is kell egy Coman, ma is kellett egy Martinez a Bayern Münchenben, és természetesen kell egy Lewandowski. Tehát ahogy Lewandowski is nagyon vergődött a lengyel válogatottban Thomas Müller nélkül, ugyanúgy vergődött Thomas Müller Lewandowski nélkül a német válogatottban. Szóval ma már ez a német foci messze nem az a német foci, ami a 2000-es évek elején volt. És a 2000-es évek elején volt remény, hogy visszajöjjenek, mert az utánpótlásból is olyanok érkeztek, mint Schweinsteiger, Podolski, Philipp Lahm akkor már volt, tehát volt még Klose, tehát olyan emberek érkeztek az utánpótlásból is, akik nyerő típusúak voltak, ezek a srácok már nem nyerő típusúak, és ezek már nem fognak küzdeni. És pont azt veszíti a Németország, ami a legfőbb erénye volt gyakorlatilag 54 óta, az első megnyert világbajnoki döntőjük óta, gyakorlatilag 14-ig, hogy nagyon-nagyon tudtak küzdeni, ezek már nem fognak küzdeni.
Én őszintén szóval most egyáltalán nem értek egyet Lacival, szerintem ez a német csapat teljesen, majdnem teljesen jó, itt óriási taktikai hibák voltak, és ami nagyon-nagyon hiányzott, az egy Robert Lewandowski, ami a Bayern Münchenben megvolt, vagy ami régebben megvolt, egy Miroslav Klose. Ennek a csapatnak a 2018-as VB-n sem volt értelmes csatára, most se volt, és ez azért szerintem egy ilyen tornán megengedhetetlen. A németeknek kellene egy ilyen igazi 30 gólos befejező csatár, meg egy edző. Most az edző megvan, a csatárt azt egyelőre nem látom, mert Havertz nagyon jó futballista, Werner is az, Gnabry is az, Sané is, de egyikük sem csatár. Egyik sem egy ilyen vérbeli befejező. Egy ilyen emberre óriási szüksége lenne a németeknek, és szerintem Hansi Flickkel simán ott lehetnek a legjobb négyben a katari világbajnokságon.
Egyébként ennek a Laci, ennek az U21-es EB-győztes csapatnak nincs olyan csatára, akit így át lehet emelni egy az egybe a felnőtt válogatottba?
Nincs. Épp ezt akartam mondani, hogy az általunk ismert korosztályban, nyilvánvalóan nem ismerjük a 16 év alatti németeket, mert azokat nem látjuk, de az általunk ismert korosztályban jelenleg nincs olyan játékos, aki meg tudja váltani ezt a csapatot, és ugyebár Werner erre alkalmatlan, és kis túlzással nincs több német útlevelű csatár. Tehát a Gomez nemrég vonult vissza, de hát az is vicces, hogy egy Mario Gomez-t kell a németeknek visszasírni. Tehát most nagyon-nagyon régen nincsen neki csatáruk, ugye Klose volt az utolsó, és én azt hiszem, hogy nagyon sokáig Klose lesz az utolsó. Érdeklődve állok a kérdés előtt, hogy vajon a fiatalok miért nem mennek csatárnak Németországban, de jelenleg mondom, az általunk ismert korosztályban nincs olyan csatár, aki Havertz, Gnabry, még esetleg Müller és Kroos előtt tényleg egy igazi befejező játékos lenne, egy igazi gólvadász, mint Klose, aki ugyebár a legtöbb gólt lőtt a világbajnokságok történetében, viszont a legtávolabbi gólját is 11 méterről lőtte. Tehát egy olyan játékos kéne a németeknek, aki mindig érkezik, és mindig ott van. Nem, jelenleg ez az egyik legnagyobb problémájuk a németeknek. Másik meg a vezéregyéniség problémája, mert Kroos nem vezéregyéniség, pedig a pályán annak kéne lennie, de az öltözőben nem az, és a kapuból nem lehet irányítani, mert ugyebár a csapatkapitány jelenleg egy kapus, és ő sem egy olyan Oliver Kahn típusú igazi vezér.
De nem lehet, hogy arról van szó, amit Mezei György is leírt, és azért mégiscsak citálnám őt, mert ő az EB első meccse után, tehát a német-francia meccs után írta le azt, hogy itt fejétől bűzlik a hal, vagyis Joachim Löw az első számú felelős, mert azokból a testbeszédekből, azokból a jelenetekből, amelyek a szövetségi kapitány és a játékosok között láthatóak voltak, és ezt nyugodtan mondhatjuk az angol meccsre is, nyugodtan mondhatjuk a francia meccsre is, azért az látszott, hogy mintha nem lenne meg a tökéletes összhang.
Én is megdöbbenve láttam, hogy mennyire nem élt együtt a játékkal, és tényleg mennyire beletörődött abba a nagyon gyenge produkcióba, amit a játékosai a pályára tettek, de még egyszer mondom, ez valamilyen szinten a habitusából is ered.
No, végén tippel, de jönnek a negyeddöntők, mondom a meccseket, legyetek szívesek megtippelni, hogy melyik csapat jut tovább, Anglia, Ukrajna. A sorrend Péter, András és László a tippelésben.
Anglia.
Laci?
Hosszabbításban 1-0 Angliának.
Jó, hát én most csak azért, hogy ne legyen itt teljes az összhang, én azt mondom, hogy az ukránok a legnagyobb meglepetését okozzák ennek az EB-nek, és kiütik a döjfös angol válogatottat. Menjünk tovább. Dánia, Csehország. Péter.
Csehország.
Dánia.
0-0, 11-esekkel Dánia.
Én Dánia továbbjutását tippelem. Péter, Spanyolország, Svájc.
Spanyolország.
Svájc. Szokták mondani, hogy ez a minden csoda 3 napig tart, nagyon sokszor előfordul, hogy van egy VB-n vagy egy EB-n egy ilyen csoda, aztán a csoda tevőcsapat a következő körben elhullik. Most is ez a papírforma, de reménykedem benne, hogy ez a svájci csapat most kapott egy akkora löketet, hogy hátha viszi őket a lendület. Ami nagyon nehéz dolguk lesz Granit Xhaka nélkül, de nem tudom, bízom bennük valamiért.
Én egyértelműen azt várom, hogy elfárad Svájc, és Spanyolország nagyon-nagyon magabiztosan 2-3 góllal megnyeri 90 perc alatt ezt a meccset.
Belga, olasz, Péter?
Olasz.
Ha De Bruyne és Hazard játszik, akkor belga, ha nem játszanak, akkor olasz.
Laci?
Ez is 11-esekkel fog eldőlni szerintem. Az nem nagyon szokott menni az olaszoknak, de miután az idei Európa-bajnokságon elég tisztességesen dolgoztak és tisztességesen teljesítettek, szerintem 11-esek az olaszok ezt meg tudják nyerni, ezt a mérkőzést.
Én nem tippeltem az előzőnél sem, meg most sem, úgyhogy mindjárt mondom is. Szerintem a belgák simán legyőzik a nagyképű olaszokat, és a Spanyolország-Svájc mérkőzésen pedig a spanyolok simán továbbjutnak. Ezt várom én. Visszatérünk a dolgokra a negyed döntők után. Köszönöm szépen Edvi Lászlónak, Göbölyös Andrásnak és Márványi Péternek a részvételt. A podcast most véget ért, a műsor Lantos Gábor vezette, viszont hallásra a jövő héten.